Egy erőteljes szembesítést osztok meg bizonságul, és egy álmot. Tegnap előtt este már nagyon fáradt, kimerült voltam, amikor lefeküdtem, és valahogy éreztem, hogy Istenhez közelebb kellene kerüljek. Éreztem, hogy kissé eltávolodtam. És gondoltam, mivel olyan fáradt vagyok, hogy olvasni már nincs erőm, akkor hallgatom kicsit a hangos Bibliát, és elindítottam a több órás filmet, János evangéliumát, de nem sokáig hallgathattam, valószínű, hamar elaludtam rajta. Majd az történt, hogy egyszer csak az Úr lelke felébresztett az álmomból az evangélium által. Nagyon erőteljesen, mint mikor így a filmből kilép. És nekem szegezte a mondatot, hogy menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Annyira mélyen belém hasított ez a kijelentés, hogy nyúltam egyből a telefonért, és leállítottam a videót, és csak sírtam, mert tudtam, hogy ez üzenet nekem, amit válaszul kaptam, hogy Isten egyenest nekem szól, és ebbe az állapotba bele is aludtam, és ekkor egy álmot kaphattam, tegnap reggelre. Több mindent is, de csak egy kicsi maradt meg, ahol is egy fiatal fiú, férfi, nem tudom mennyi idős lehetett, magam is ilyen 17 év körüli voltam, fiatal lány álmomban, és ez a fiú közeledett felém, és szeretett volna megölelni, magához szorítani. Nem mondta, de tudtam, hogy meg akar ölelni, és meg akar csókolni. Tudtam, hogy azért közeledik. És ekkor nagyon megijedtem, hogy talán többet is akar. És arra gondoltam ott álmomban, hogy ez paráznaság lenne. És ezért próbáltam valahogy magamat én. Tehát megpróbáltam volna elkerülni a találkozást vele, ugye, hogy ne tudjam megölelni, de igazából nem tettem semmit, csak ott álltam mozdulatlan. De mégis az volt bennem, hogy próbálok kibújni a találkozás elől. Majd, hogy mégis miért vagy hogyan, nem tudom, de a következő pillanatban már engedtem neki, mert éppen magához ölelt szorosan, és el is eresztett. Tehát, na, szóval csodálkozva vettem észre, hogy tényleg nem akart mást, nem akart többet, nem akart kihasználni, csak magához ölelni. És mint egy ilyen kis virágáros lánynak a kosárkája, volt nálam egy ilyen kis kosár, tele volt valamivel, talán virágokkal, nem tudom. És azután, hogy megölelt, a kosaramba lévő dolgoknak a tetejére egy kötek pénzt tett. 50 eurósoknak láttam, viszont tudtam ott álmomban, hogy azok az 50 eurósok nem 50 eurót érnek. Tudtam, hogy nagyon-nagyon sokat ér az a nagy kötek pénz, hogy a világ összes kincse sem ér fel vele. És olyan hihetetlennek tűnt számomra az egész ott álmomban, hogy nem is akartam elhinni sem azt, hogy csak úgy megölelt, és semmi mást nem akart tőlem. Hihetetlen volt, hogy nem akar velem paráználkodni, és hihetetlen volt az is, hogy egyetlen egy ölelésért ekkora nagy gazdagságot adott. Csak úgy könnyedén oda tette a nagy kötek pénzt, és mosolyogva nézett vissza rám, ahogy ment, távolodott el. Én pedig néztem vissza a kosára, hogy jól látok-e, hogy azt a töménytelen sok pénzt adta, de ugye csak így tudom leírni, de ott álmomban igazából nem pénznek érzékeltem, hanem valami hatalmas bőségnek, gazdagságnak. Mert azt is tudtam, hogy valójában nincs szükségem pénzre. Tudtam, hogy abban a nagy kötek pénzben, abban minden benne van. hogy az akkora gazdagság, hogy az egész világot megvehetném rajta, akkor is csak egy mákszemnyi, ha fogyna belőle, vagy annyi se. És ennyi volt az álom. Majd rákerestem a Bibliába, hogy hol van az a rész, ami megszólított éjszaka erőteljesen, hogy menj, és mostantól fogva többé ne vétkezz. És ugye János evangéliumában találtam a 8. részben, a 11-es versben a parázna hűtlen asszony példázata, kit meg akarnak kövezni a képmutató írástudók, farizeusok, majd pedig megérthettem, hogy mi az üzenete. Mert az utóbbi hetekben nagyon sokat dobálóztam magam is kővel, embertársaimra, de csak úgy magamba zsörtölödve, meg a férjemnek morogva, hogy mennyire önzőek, hogy mindenki csak a saját hasznát lesi a maga akaratát, hogy neki jó legyen. És már teljesen kivoltam ettől, kivoltam készülve, és elkezdtem így megítélni az embereket ezen a furcsa szemüvegen át. Megbélyegeztem, ki milyen önző, és megmondtam volna mindenkinek, hogy kinek-kinek hogyan kellene viselkednie. Én szerintem. És ugye mindeközben nem láttam, vak voltam rá, nem láttam a gerendámtól a mások szálkáját, akartam éppen szedegetni. Miközben én vagyok a vak, farizeus is, a képmutató, aki a parázna asszonyt odalökte Jézus elé, ugye azáltal, hogy másokat megítéltem, ugye, mint ahogy a példázatban meg akarták ezt az asszonyt kövezni. És hát én voltam, akik kővel dobáltam embertársaimat, akinek a maga akarata fontosabb volt, mint Isten akarata. És hát ehhez még egy kőkemény figyelmeztetést is kaptam, egy tapasztalást figyelmeztetésül, nem is tudom, minek mondjam, amit mindjárt el is mondok. És ugye ez a parázna asszony is én vagyok, nem csak a kődobálók, képmutatók, farizeusok. Vissza kell mennem egy cseppet az időben, már egy hónapja is elmúlt, hogy egyszer csak elült a libánk, van egy szemlibánk, persze már több is. És elmentem egy emberhez, hogy hozok tőle tojásokat, tenyésztojást, hogy örömet szerezzek vele a libánknak, aki ugye már mint egy családtag él velünk 4 éve. És mivel nincs párja, így nincs termékeny tojásunk. És az az ember, akitől hoztam a tojást, gyönyörű tyúkokat is tart, tenyészt, és olyan tojásokat is árul. Nagy testű, gatyás tyúkok, brámák, akiket én nagyon szeretek, régebb voltak is már nekem is. És hát már egyáltalán nem akartam csirkéket kelteni, gondoltam, elég az a pár szem tyúk, hogy legyen tojásunk. De itt, mikor megláttam őket, nagyon erősen feltört bennem a vágy, és hirtelen már is akartam magam is. És hát egy kotlosunk a háromból éppen félig meddig ült már, de mivel a tojás, amit hoztam, több volt, mint ami a kotlos alá fért volna, így be kellett indítsak egy keltetőgépet. Viszont a keltetőm nem volt itthon, kölcsön adtam. Mert bár megkértek, hogy keltetnék egy csirkéket, de gondoltam, ha magamnak nem keltetek, akkor másnak sem fogok. Meg hát a legerőteljesebb az volt, ami visszatartott, hogy úgy gondoltam, hogy én olyan embernek nem fogok keltetni, aki felelőtlen, könnyelmű, gazda, és mert hogy sorra elvitte már tőle a róka, vagy valami ragadozó, és hogy én azért nem dolgozok, meg hát egyáltalán ugye A kis állatokat sem akartam kitenni ilyen helyzetnek. És hát erre a helyzetre is, meg az emberre is ugyanúgy dobáltam magamba, zsörtölödve a követ, hogy milyen könnyelmű és felelőtlen emberek. És aztán hát kértem egy keltetőt, elindítottam, és úgy nagyjából a felét a tyúk alá tettem, a másik felét pedig bent figyelemmel kísértem, ahogy kelnek. És már most csütörtökön este lesz 2 hete, hogy elkezdtek kibújni a tojásból. Csütörtök, péntek, szombat, és az utolsó vasárnap reggelre, tehát 3 nap. És meglepő volt, mert a tyúk is a 3. napon elhagyja az ólat, ugye kiviszi a kis csirkéit, megeteti, megitatja, és ő is elvégzi a dolgát. És keltetőbe pedig bőven leszokott zajlani 2 nap alatt. És hát már szombat este volt, ugye már 1,5 hete, az, hogy már csak 2 tojás volt a keltetőbe, és az egyik már meg is volt repedve egy kis helyen, és nagyon csipogott már benne a csirke már egész hosszabb ideje, és úgy éreztem, hogy hosszú órák óta nem tud tovább haladni. Ekkor félve gondoltam arra, hogy majd én esetleg segítek neki egy kicsit, legalább egy kicsit. Nagyon nem mertem, mert már több éve volt egy hasonló eset, az is szembesítésként. És hát most azt meg is osztom, 22-be volt az az eset, amiről talán már akkor beszéltem is valamelyik videóban, nem tudom. Akkor a kotlós alatt keltek éppen kis csibékés. Mint mondtam, a kotlós a 3. napon reggel leszáll a tojásokról, ha még maradt bent, és a kikelt csibéivel kimegy, és ha valami van még a fészekbe, azt magára hagyja. És hát így történt abban, azon az esetben, abban a régiben, hogy kijött a kotlós a kikelt kis csibéivel, én pedig éppen kint voltam az udvaron, és oda menve meghallottam, hogy a fészekből csipog még egy csibe. Benéztem és láttam, hogy magára hagyott a kotlós egy tojást, ami már félig fel is volt törve, és gondoltam, hogy nem hagyhatom ott, így ki fog hűlni, valami baja lesz. És egyből arra is gondoltam, nagy büszkén, hogy hú, de jó, hogy pont észrevettem, pont kint vagyok, és hogy majd akkor én ugye megmentem, össze is szittam a tyúkot, szegényt, amiért magára hagyta. Behoztam a tojást, a kis csirkét, kiszabadítottam óvatosan, és akkor szembesültem vele, hogy egy nyomorék kis csirke volt, talán 1 hétig élt még szenvedve, és sírt a csirke, és sírtam én is a felismeréstől, hogy mindez miattam van. Mert a természet sokkal jobban tudja a dolgát, a tyúk ösztönszerűen tudja, hogy amelyik csirke nem kell ki a 3. napra, azt elhagyja, mert az életképtelen. De ugye az én, a megmentő, az mindent jobban akar tudni. És hát most is úgy volt ebből a régebbi esetből okulva, nem nagyon mertem hozzányúlni, de aztán mégiscsak törtem rajta egy kicsit azon a héjon, és így egyszer csak kibújt, a kis csirke lerúgta magáról a híjat, és egy ijesztő látvány fogadott, és már bántam, hogy egyáltalán hozzányúltam. Mint a kép is mutatja, a feje össze volt nőve a seggével, a végbelével, és így a kis csirke teljesen életképtelen volt, csak vergődött a keltetőbe ide-oda, és Ki is kellett vennem a keltetőből, egy kemény döntést kellett hozzak. És tudtam, hogy ha kiveszem, mivel még nedves, hamar kihűl, megfázik, leáll a kicsi szíve és elpusztul. De meg kellett hoznom ezt a döntést, hogy ne kelljen szenvedjen tovább, akár egy hétig is, mint egykor a másiknak. És mivel nagyon nyomasztott ez az egész, akkor szombat este, ugye még bent volt egy tojás is a keltetőbe, és kezdtem volna aggódni, hogy abból majd mi lesz. Vajon, ugye már harmadik napon még mindig nincs kikelve. Aggódtam, hogy majd nem lesz egészséges, de végül is feladtam, hogy lesz, ahogy lennie kell, és elkezdtem inkább keresni a választ, hogy mit mutat ez az egész nekem, számomra. A kis csirkén keresztül, ugye, hogy össze van nőve a feje a seggével. Kértem Istent, hogy szembesítsen, mutassa meg, miért kellett ennek a kis csirkének miattam szenvednie, mert ugye véletlenek nincsenek, és ez biztos üzenetet hordoz számomra. Ugye láthattam, hogy ennek a csirkének miattam kellett megszületnie, meghalnia, hogy szembesülhessek, és hogy megláthassam, hogy aki elméből él, aki állandóan visszamegy Isten akaratát félretolva, önmaga akaratát előtérbe helyezve, az az ember életképtelen, nincs ahogy éljen. És mint ahogy a kis csirkének össze volt kötve a feje a seggével, úgy, ami az agyból kijön, emberi testi gondolkodásunk, okoskodásunk, ugyanúgy, ugye, szart sem ér, tehát egyenlő azzal, ami a seggünkből kijön. A testi ember gondolatai hiába valóságok, a testi ember megoldásai hiába valóságok, minden hiába valóság, és életképtelen minden, ami testi, ami Isten nélküli, amiben nincs benne a lélek, ezáltal nincs benne élet. És mint mondtam, figyelmeztetésül kaptam, amiért az utóbbi hetekben hát nagyon sokszor megítéltem az embereket a környezetembe, önzőnek bélyegeztem, és én voltam, aki paráználkodtam. Mert ugye ki paráználkodik lelki szinten, nem az, aki testben összefekszik férfiakkal. Bár aki csalja a férjét, az pont megállja a helyét, hiszen ha Krisztust befogadtuk, ha ő a mi férjünk, mi az ő menyasszonyai, és mi mégis a saját testi gondolataink után megyünk, akkor megcsaljuk a férjünket. És pont ez a paráználkodás, ha eltávolodunk Krisztustól, ezért volt békétlenségem is. És annyira csodálatos Istennek munkája, ahogy megkérdeztem szombat este, hogy mit mutat ez az összenőtt beteg csirke. És másnap felkelve, vasárnap reggel örömmel láttam, hogy ez az egy utolsó kis csibe is kikelt és egészséges. Azután a kezembe vettem a telefont, és egyből az első bejegyzés, amit megláthattam, kiáltó szó bejegyzéséről volt, értesítés. És egy képet láttam, ami jött elém, ahol egy csibe van sok tojással, és egyből tudtam, hogy az nekem szól, azt miattam kellett elkészítenie. És ahogy elolvastam, ott volt a kérdésemre a válasz, minden benne volt, de annyira megérintett, hogy nem tudtam megosztani bizonyságul. És láttam még azt is akkor reggel, hogy talán 10 órával az előtti bejegyzés volt, vagyis éppen azután kellett elkészítenie ezt a bejegyzést, miután választ kértem Istentől, méghozzá azért, hogy választ kaphassak általa. Először a lelkiismeret furdalás gyötört, amiért visszamentem a régibe, a bűnbe, hogy kővel dobálózok, majd a bűntudat, hogy nekem már nincsen bocsánat, Isten elhagyott, mert engedetlen vagyok, és akkor már az én elmémmel saját magamat dobáltam a kővel, ahogy megláthattam, mi zajlik bennem, hogy én vagyok, aki vádolok, kárhoztatok, kint is és bent is, és akár másokat, akár magamat dobálom, képmutató módra én magam vagyok a hűtlen, parázna asszony, mert Isten nélkül vagyok. Amikor ezt megláthattam, és nem vádoltam senkit, hanem Istenhez fordultam, akkor jött ez a megszólítás éjjel János evangéliumából, mikor közelebb szerettem volna kerülni Istenhez, mert az Úr hívott magához, és újra szólít. Ha eltávolodik az ember, szólít, hogy figyelj rám. És akkor hallhatjuk meg Krisztus szavát, mikor nem a vádlóra tekintünk, mikor belátjuk bűnös voltunkat, és Istenhez fohászkodunk, bocsánatért. Akkor azt kérdezi, hol vannak a te vádolóid? Nem kárhoztat senki? És ez mondja, senki nem, Uram. Akkor azt mondja, én sem kárhoztatlak, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Megszólított, hogy most már aztán álljak meg egyenesen. Majd adta az álmat is, ahol a fiú, az a fiatal férfi Krisztus maga volt, aki csak magához akar ölelni mindannyiunkat. De én próbáltam távol tartani magamat tőle. És ugye mikor csinál ilyet az ember, mikor a világ, a magunk akarata fontosabb, mint Istené, akkor érthetjük félre könnyen Istent is. Mikor pedig az ember engedi, hogy Isten lelke Krisztus átölelje, akkor az ember a világ minden gazdagságát megkapja. Ugye ő nem akart velem paráználkodni, hanem a világ minden kincsét, és még attól milliószor többet tett oda a kosaramba, mutatva azt, hogy aki enged Isten hívásának, az mindeneket elnyer, mert a legnagyobb kincset nyeri el magát, az életet. Nem úgy, mint a testi ember, akit mutatott a kis csirke által, akinek a feje teteje össze volt nőve a seggével, az az ember, aki a saját elméjére hagyatkozik, aki a maga akaratát akarja önző módon követni, úgy jár, mint a kis csirke, az az ember életképtelen. Talán mindez valakinek okulásul lehet. Az emberi testi gondolkodás csak halált teremt, és csak benne tart a nyomorúságba. Egyetlen út van az életre, és az maga az élet. Az élő Krisztus útja, és csak akkor élek, ha az ő akaratát véghez viszem, ha azt megcselekszem. Isten hosszú tűrő, kegyelmes és igazságos, ad egy újabb esélyt, amíg még megláthatjuk, hogy eltévejettünk, hogy visszataláljunk. De azt mondja, eredj, és többé ne vétkezzél. Nekünk is akarni kell megmaradni ő benne, hogy ő is megmaradjon bennünk. És csak úgy tudunk megmaradni Krisztus útján, ha megcselekedjük az ő akaratát, ha isszuk az ő vérét, és esszük az ő testét. Felolvasnám kiáltó szó bejegyzését. A csibe nem kezdi kopogtatni a csőrével a tojáshéj falát belülről, nem fog megszületni, noha kifejlődött teljesen, egy idő után megfullad, és a tojásban fog megrothadni. A tojáshéj az emberek által létrehozott hamis vallási rendszerek által fenntartott bűnös világ, amiben mindannyian beleszülettünk. A tojásban lévő csibe a lélek, amely hallja Istennek szavát, és kezd vágyakozni a világosságra. A csibe csőre a szánk, amellyel bizonyságot teszünk mindenről, amit Krisztus lelke mutat nekünk, és amivel megrepesztjük és leontjuk a fejünkben felépített rendszer falait. Ha az ember bár hallja az igazságot, nem kezd bizonyságot tenni arról, amit Isten mutat neki, nem fog megtörténni az újjászületés, és a test halála után a lélek a testben fog megrothadni. Ez a kárhozat. Bizony-bizony mondom néked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. János 3.11. Mikor pedig eljön majd a vigasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. János 15.26. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol, mert szívvel hiszünk az igazságra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre. Római Levél 10.9. Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, és amit a fülbe súgva hallottok a háztetőkről, hirdessétek. Máté 10.27. És álljon itt János evangéliumának 8. részéből. Jézus pedig elméne az olajfáknak hegyére, és reggel viszontag a templomban jelen vala, és mind a sokaság méne ő hozzája, és ülvén tanítja vala őket. Vivének pedig ő hozzája az írástudók és farizeusok egy asszonyi állatot, kit paráznaságban találtak vala, és mikor azt előállatták volna, mondának néki, ez asszonyi állat találtatott szintén azt cselekedeten, mikor paráználkodék. A törvényben pedig Mózes megparancsolta minékünk, hogy ez ilyenek kővel vettettessenek agyon. Te azért mit mondasz? Ezt pedig mondák vala kísértvén őtet, hogy őtet vádolhatnák. Jézus pedig aláhajolván az ujjával ír vala a földön. Mikor pedig szorgalmaztatnák az kérdéssel, felegyen esedék és monda, amelyitek bűn nélkül való, az vessen először követőre állja. A lapszéli megjegyzés itt írja a képmutatók ellen, kik az ő maguk vétkét eltitkolván egyebeknek vétküket, bűnöket illetik. És viszontag lehajolván a földön ír vala. Mikoron pedig ezeket hallották volna, mivel hogy a lelki ismereti vádolja vala őket, egymás után kimenének egyenként elkezdvén a vénektől, mind az utolsóig, és csak Jézus marad az asszonyi állat, és az asszonyi állat ott állván, mikor pedig Jézus felegyenesítette volna magát, és senkit nem látna, az asszonyi állatnál egyebet mondanék ilye. Asszonyi állat, hol vannak a te vádolóid? Senki nem kárhoztaté téged? És monda, senki nem, Uram. Mondanék ilye Jézus, én is nem kárhoztatlak téged, eredjél és többé ne vétkezzél. És mit szól azért Jézus nékiek mondván? Én vagyok ez világnak világossága. Az, ki követ engemet, nem jár a sötétben, hanem életnek világa lészen annak.